Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Babits János és pásztor Gabriella szülők Gréta nevű gyermekét. Erre készülve a 412. dicséretünk második versét énekeljük. A 412. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét e keresztelés alkalmával. A példabeszédek könyve 22. részének 6. verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. A példabeszédek könyve 22. részének 6. versében ezt olvassuk: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És Jézus Krisztus így szerezte a keresztség sákramentumát: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Mindig nagy öröm számunkra, amikor gyermekeket látunk itt, az Isten tiszteleten, amikor ők is bekapcsolódhatnak, betagolódhatnak a keresztény gyülekezetbe, a keresztség által, hiszen Jézus Krisztus parancsára hoztátok el ide most e kisgyermeket is, mert Jézus parancsolta, kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A példabeszédek könyvében azt olvastuk, hogy úgy neveljétek a gyermekeket a nekik megfelelő módon, hogyha majd felnőnek és felnőtté válnak, megöregszenek, akkor se térjenek el attól. A neki megfelelő módon. Mit is jelent ez? Először azt gondolnánk, hogy azt legjobban maga a gyermek tudja, hogy mi az, ami neki a legjobb, a legmegfelelőbb. És van, hogy ehhez is kell igazítani a nevelést, hogy a visszajelzéseiből megtudjuk, hogy mire van neki igazán szüksége. De tovább lépve arra is gondolhatunk, hogy hiszen ez a szülők feladata, a szülők jobban tudják, hogy a gyermeknek mire van szüksége, és úgy nevelni a neki megfelelő módon. Viszont még a szülők is tévedhetnek abban, hogy mi az, ami igazán jó a gyermekeknek. Ezért, amikor úgy neveljük a gyermekeinket a nekik legjobb és a nekik megfelelő módon, akkor magát Istent kérdezzük meg, aki teremtette, megformálta a kisgyermeket már fogantatásától kezdve, és ő az, aki pontosan tudja, hogy hogyan lehet a gyermekeinket neki tetsző módon nevelni. Pál apostol írja az Efézusi levélben, hogy Istennek tetsző módon az ő akarata szerint neveljétek a gyermeket, ha kell fenyítéssel és intéssel, mert ez válik javára. Igen, Istennek megfelelő módon az ő akarata és rendelése szerint. Csak ehhez ismerni kell az Isten akaratát, ezért van szükség, hogy a család is együtt olvassa, tanulmányozza, keresse az Isten igében, mit vár tőlünk a mi Urunk. És hogyha már gyermekkorban megtanítjuk őket imádkozni, megtanítjuk őket arra, hogy ki az, akinek köszönhetik az életüket, és ki az, aki már kezdettől fogva gondjukat viseli, akkor a gyermekek is megmaradnak ebben a hitben, és idős emberek, akik elmondták már, hogy arra nem emlékeznek, hogy előző nap mi is történt, de a gyermekkorukra igen, ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekeinket már kezdettől hitben neveljük. Amint már megtanulnak beszélni, járni, megtaníthatjuk őket imádkozni, megtaníthatjuk őket arra, hogy Jézus Krisztus szereti őket, és ebben megadjuk mi az egyház részéről is a szükséges segítséget gyermekisten tiszteleteken, hittanórákon, gyermektáborokban, de elsősorban a családban kell, hogy megkapják azt az útmutatást, amit Isten vár tőlünk. És Isten Jézus Krisztusban azt ígéri, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten ad erőt, segítséget a későbbi évekhez. Ő a szeretet forrása, ő hozzá mehetünk minden nap. Áldja meg a kis család életét, és áldja meg a nagy család, a gyülekezet életét is, hogy mi mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, lelki előrehaladását. Az ő áldása legyen mindannyiunk életén. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, amire hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok, a gyülekezet pedig fennállva legyen ennek tanúja. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Atyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gréta, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Gréta, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Virágosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet, növekedés neked, testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most, hogy az édesanyja átvette karjára megkeresztelt gyermekét, együtt lélekben imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy újból gyermekkel ajándékoztál meg bennünket. Hálát adunk a te oltalmazó hűségedért, szeretetedért, hogy mind az édesanyja, mind a gyermek életét megtartottad a nehéz órákban, és most itt a gyülekezet közösségében adhatunk hálát az ő életükért. Arra kérünk, Urunk, hogy adj nekünk, szülőknek, keresztszülőknek rád figyelő szívet, odaadó buzgóságot, hogy most tett ígéretünket, fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük fel a te dicsőségedre. Áld meg a gyülekezet közösségét is, hogy mint nagy család mindannyian szívünkön viseljük gyermekeink hitbeli növekedését, és add, Urunk, hogy elérkezhessen majd az a nap, amikor kisgyermek is meg fogja vallani hitét, hogy ő is hozzád akar tartozni, ő is testestől, lelkestől, mindenestől a tiéd. Légy áldott, Istenünk, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat. Nagy nevedért legyen tiéd a dicsőség. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét. Szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve a család életére. Folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünkön Gábor Dániel hirdeti az igét. A 205. dicséretünket énekeljük minden versével. A 205. dicséret így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Thank you.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található János evangéliumában, János evangéliumának 12. fejezetében, az első 8 versben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette azt, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk mennyei édesatyánk a te hűséges kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy te elküldted az egyszülött fiadat azért, hogy életét adja értünk. Köszönjük, hogy ma is szeretnél szólni hozzánk, egészen személyesen szeretnél beszélni velünk. Köszönjük, hogy van erre lehetőség. Kérünk azért, hogy légy itt a Szent Lelked által, add, hogy megérthessük a te igédet, és add, hogy ne csak megértsük, meg meghallgassuk, hanem valóban be is fogadjuk, és tudjunk a szerint élni. Te látod a mi bűneinket, te látod, hogy milyen sokszor szomorítottunk meg az elmúlt héten is, te látod a mi képmutatóságunkat is, hogy milyen sokszor csak szánkkal vallunk Úrnak téged. Kérünk, tisztíts meg minket teljesen mindenféle gonoszságtól. Kérünk, légy itt velünk, és áld meg a te szavadat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 209. dicséretünket, annak is az egyetlen versét. A 209. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága! Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni az ő szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről a János evangéliumának 12. fejezetében, a 7. és 8. versekben. Jézus erre így szólt. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Foglaljunk helyet. Jézus megkenetésének a történetét olvastam fel János evangéliumából, és ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a szakaszt, talán szükség van arra, hogy az előzményekről is beszéljünk kicsit, hogy mi történt a vacsora előtt. Az előző fejezetben, János evangéliumának a 11. fejezetében arról olvashatunk, hogy egy betániai férfi, Lázár meghal, de Jézus feltámasztja őt a halálból 4 nap után. A feltámasztás után járunk a történetben, ugyanis Jézus ismét Jeruzsálembe megy, és szokása szerint, mielőtt bemenne a városba, megáll Betániában, ahol ez a család lakott, Lázár és a 2 testvére, Mária és Márta. Jézus nagyon szerette ezt a családot, többször is volt náluk látogatóban. Talán ismerjük többen azt a történetet is, amikor Márta csinálja a sok házi munkát, Mária pedig csak ül Jézus lábainál és hallgatja őt, és Márta ki is akad Máriára, hogy miért nem segít a takarításban. És akkor Jézus rászól Mártára, hogy neki is inkább hallgatni kéne, figyelni kéne, és Mária a jó részt választotta. Na itt ugyanerről a családról van szó a most felolvasott igében. Tehát megérkezik Jézus, és a látogatás örömére Máriáék megvendégelik őt, meg az ő tanítványait. És mindez azt olvastuk, hogy 6 nappal a Páska előtt történik. A vacsorán Lázár ott ül Jézussal együtt az asztalnál, valószínűleg a tanítványok is ott voltak. Márta közben a szokásához híven jó háziasszonyként szolgálja fel a vacsorát, Mária pedig egy egészen szokatlan dolgot tesz. Egyszer csak feláll a vacsorától, elővesz egy font nárdusolajat, azzal elkezdi bekenni Jézusnak a lábát, majd a hajával megtörli ezt az olajas lábat. Arról is olvastunk, hogy ezt Júdás rossz néven veszi, és szóvá teszi, hogy ezt a drága olajat inkább el lehetett volna adni, és a pénzt a szegényeknek adni, ahelyett, hogy itt elpazaroljuk erre. De aztán hozzáfűzi az ige, hogy a Júdás ez nem a szegényekért aggódott, hanem csak azért mondta ezt, mert el akarta lopni a pénzt. Jézus helyre is igazítja Júdást, és azt mondja neki, hogy hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta. Hogy ez mit jelent, talán még a tanítványok sem értették, és erre még mi is később fogunk visszatérni. A lényeg, hogy a mai istentiszteleten 3 szereplőt szeretnénk megvizsgálni ebből a történetből, és rajtuk keresztül szeretnénk megérteni azt az üzenetet, amit Isten szeretne nekünk üzenni az igén keresztül. Ez a 3 szereplő, akit szeretnénk szemügyre venni, Mária, Júdás és Jézus. Kezdjük Máriával. Mit tudunk erről a Máriáról? Először is fontos, hogy ne keverjük össze őt Jézus anyjával, meg ne keverjük össze Magdalai Máriával sem, ők teljesen különböző személyek. Ez a Mária, mint már említettük, Lázárnak és Mártának a testvére, velük együtt élt Betániában, és azt is tudjuk, hogy Jézus sokat volt náluk vendégségben, és Mária pedig mindig nagyon figyelmesen hallgatta Jézust, mindig odafigyelt az ő tanításaira. Talán mondhatjuk azt is, hogy Jézusnak a tanítványa volt ilyen módon. Aztán tudjuk még róla, hogy amikor az ő testvére Lázár meghal, akkor nagyon maga alá kerül, viszont látja azt az isteni csodát is, amit Jézus tesz, hogy feltámasztja az ő testvérét. Éppen ezért nagyon hálás lehetett Jézusnak azért, amit Jézus tett vele. Tehát itt van ez az asszony, akire talán mondhatjuk, hogy Jézusnak a tanítványa, és a vendégség során elővesz egy font nárdusolajat, és elkezdi vele bekenni Jézusnak a lábát. Na de miért olyan érdekes ez? Az ókori keleten szokás volt az, hogyha egy olyan vendég érkezett a házhoz, akit nagyon tiszteltek, akkor az ő fejére egy csepp olajat cseppentettek. Na de nem ennyit, meg nem a lábára, meg nem ilyen drága olajat, Ugyanis ezt a nárdus olajat egy indiai növény gyökeréből készítették, ami a Himalája lábainál termett. Ha valaki tudja, hogy milyen messze van India Izraeltől, könnyen rájöhet, hogy ez az olaj nem lehetett egy olcsó dolog. Alapból is drága volt, de a szállítás még inkább emelt az árán. Ebből következik, hogy ez az olaj 300 dénárba kerül. Júdás ezt rögtön ki is számolja. És mivel ilyen drága volt ez az olaj, sokszor hamisították, sokszor hígították más olajokkal, de itt az ige külön megjegyzi, hogy Mária eredeti, igazi nárdus olajat használt. Tehát 300 dénárba került ez az olaj, na de mennyit ért egy dénár? Ilyenkor mindig érdemes ezeket a bibliai mértékegységeket megvizsgálni, utána nézni, hogy ez mennyit is jelent pontosan, hiszen ezek mögött is jó üzenetek lakozhatnak. A dénárnak a római birodalomban egy napszám volt az értéke. Tehát egy ember egy napi munkájáért egy dénárnyit kapott. Ebből következik, hogy az az olaj, ami 300 dénárba került, az egy embernek a 300 napi munkájába került. Ugye egy év az 365 nap, ha levonjuk a heti egy nap pihenést, ami ugye a zsidóknál megvolt, akkor kijön az, hogy ez az olaj egy embernek az egy évi fizetésébe került. Ez rengeteg pénz. Hogy közelebb kerüljön számunkra, kiszámoltam, hogy ez körülbelül mennyi pénzt jelentene manapság. A KSH adatai szerint 2023. májusában a magyar nettó havi átlag kereset 391.500 forint volt. Ha ezt felszorozzuk a 12 hónappal, akkor kijön az, hogy az átlag éves kereset az 4.698.000 forint. Ugye ez azért nem kevés pénz, ennyiért már új autót is lehet venni. Na és egy ilyen értékes, egy ilyen drága dolgot locsolt Mária Jézus lábára percek alatt. Valóban pazarlásnak tűnhet ez, hogy egy autónak az árát csak így kilocsoljuk, elhasználjuk. Általában ezt az olajat, már ha az ember megengedhette magának, hogy legyen ilyenje, elrakta az ember a temetésére. Hiszen régen mindig olajokkal kenték meg a halottakat. Lehet, hogy Máriának is ezért volt kéznél az olaj, hogy majd ha meghal, akkor a temetésénél ezzel tudják őt bekenni. Ugye manapság is sokszor félre raknak az idősek, hogy majd a temetési költségek ne az utódokat sújtsák. Lehet, hogy Máriának is ezért volt olaja, de mit csinál Mária? Inkább Jézus lábát keni be ezzel a drága olajjal, ami egy évi fizetésbe került. És nem is csak egy cseppet rak rá, ahogyan a szokás követelni, hanem az egészet ráönti. De miért tette ezt Mária? Miért csinált egy látszólag ekkora pazarlást? Hát azért, mert szerette Jézust. Mert átélte azt, hogy Jézus mit tett vele, hogy Jézus mennyire szerette őt, hogy föltámasztotta az ő testvérét, és ez a szeretet, amit ő megtapasztalt, túlcsordult az ő szívében. Olyan hálás volt Jézusnak, hogy mindent oda akart neki adni. És bár nem tudja viszonozni azt, amit Jézus tett vele, meg tesz is majd érte a kereszten, de mégis próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a háláját megmutassa. Felismerte, hogy kicsoda Jézus, felismerte, hogy egyedül Isten tud olyan csodát tenni, hogy feltámasztja a testvérét, éppen ezért a legnagyobb tiszteletet akarja kifejezni azzal, hogy az egész olajat Jézus lábára önti. Még csak nem is a fejére, ezzel is jelezve, hogy ő nem méltó arra, hogy a fejére öntse, csak a lábához mer úgy oda nyúlni. És Mária nem foglalkozik azzal sem, hogy mennyibe kerül ez az olaj, nem nézi, hogy ezt ő hogyan fogja visszaszerezni, ezt a nagy veszteséget, sőt, azzal sem foglalkozik, hogy a többiek mit fognak ehhez szólni. Ugye Júdás meg is szólja őt, hogy hát ezt nem kellett volna így elpazarolni, de Mária nem ezzel foglalkozik. Ő annyira szereti Jézust, hogy előveszi az ő legdrágább kincsét, az ő legértékesebb vagyonát, és odaadja Jézusnak. Mindenét odaviszi Jézus lábaihoz. Hadd kérdezzem ma mindenkitől, hogy hasonlítunk-e erre a Máriára. Készek vagyunk-e mindent, a legértékesebbet odaadni Jézusnak? És itt most nyilván nem az anyagiakról, a pénzről beszélünk, hanem a legértékesebbről, a mi szívünkről, és annak minden vágyáról. Készek vagyunk-e ezeket odaadni Jézusnak? Hiszen ő odaadta értünk a legértékesebbet. Odaadta a saját életét azért, hogy bennünket megmentsen. Azért halt meg a kereszten, hogy ne kelljen kárhozatra jutnunk, hanem életünk lehessen. Hálásak vagyunk ezért. Odaadjuk egy cserébe a mi szívünket az Úrnak. Egészen, nem csak egy részét, nem csak egy cseppet, hogy a hagyományoknak eleget tegyünk, hanem az egészet. Majd legyintünk, és úgy megyünk innen is majd haza, mintha mi sem történt volna, mintha Jézus nem halt volna megértünk. Mária nagyon hálás volt Jézusnak, és ezért mindent oda akart neki adni. És azt olvastuk, hogy az egész szoba megtelt a kenet az olaj illatával. Ha valaki így odaszánja mindenét Jézusnak, akkor az ő életének lesz egy illata, nyilván lelki értelemben. Pál ezt így mondja a hívőknek, hogy ti vagytok Krisztus jó illata, ami vonzó, ami másoknak is feltűnik, ami illatos. Ilyen illatos-e a mi életünk? Ha mi Jézusnak adjuk az életünket, akkor ez előbb-utóbb másoknak is fel fog tűnni. Lesz, akinek ez vonzó lesz, és példát vesz majd rólunk, de Jézus azt is megmondta, hogy lesznek olyanok, akiket ez zavar, akiknek ez az illat nem fog tetszeni, akik nem kérnek Jézusból. És a mai történetben is látunk egy ilyen esetet, akit zavar az illat. És most térnénk rá a második szereplőnkre, Júdásra. Ki is volt ez a Júdás? Ugye Jézus egyik tanítványa, arról ismerjük leginkább, hogy ő az, aki majd elárulja nagy csütörtökön Jézust. Azt is tudjuk róla a mai igéből, hogy ő volt a pénztáros, tehát ő kezelte a tanítványoknak a pénzét, ő gazdálkodott vele, ő tartott a számon, ő vásárolt, és adott esetben ő lopott belőle, amikor ehhez volt kedve. Mindig elrakott egy kicsit magának a közös pénzből. Éppen ezért, amikor Mária kijönti ezt a drága olajat, akkor Júdás rögtön felháborodik. Felháborodik, hogy ez a drága olaj, ez a sok pénz, az nem az ő zsebében landol. De persze mindezt nem így mondja, hanem szép köntösbe bújtatja, hogy mintha egy nemes lélek lenne, hogy miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek. Kérdezi, mintha itt ő lenne a jó fiú, ő lenne a nemes lélek, de látjuk, hogy Jézus helyre is igazítja őt. Érdekes szereplő ez a Júdás. Nagyon sokáig ott volt Jézus közelében, ugyanúgy hallotta Jézus tanításait, mint a többi tanítvány, látta ugyanazokat a csodákat, mint a többiek, ott volt Jézus közelében, de a lelke mégis egészen távol maradt Jézustól. Nem vált Jézus igazi követőjévé. Megmaradt csupán egy képmutatónak, aki előadja magát, aki mindent jobban tud mindenkinél, jobban tudja, hogy mit kéne csinálni az olajjal, nem kijönteni kéne, hanem eladni, és az árát a szegényeknek adni. Előadja, hogy mennyire a jót akarja, hogy a szegények javát nézi, de mindez csak hazugság. Csupán a maga hasznát nézi, az érdekli, hogy mi lesz neki jó, magának akarja a pénzt. Júdás egy mindig mindent jobban tudó, képmutató álszent ember. Aki ott volt és hallgatta Jézust nagyon sokáig, de mégsem követte őt, mégsem élt az ige szerint. Milyen jó, hogy ma már nincs ilyen álszentség, ugye? Hát jó lenne, de sajnos ma is sok ilyen magát keresztjének mondó ember, aki közben hazudik, álszent, szájjal Úrnak vallja Jézust, de közben az élete egészen más mutat. Másoknak is ő akarja megmondani, hogy mit kéne csinálni, az olajat el kéne adni, és a szegényeknek adni. A szája jár, de közben csak a maga hasznát nézi. És meg lehet, hogy magát is becsapja, és igazolja az ő képmutató életét. És most hadd intsek óva mindenkit a legnagyobb szeretettel, hogy nehogy ilyen emberekké váljunk. Talán sokan hétről hétre itt vagyunk a templomban, halljuk az igehirdetést, talán sokan vannak itt bibliaolvasó emberek is. Sokat halljuk vagy olvassuk az igét, csak úgy, mint Júdás. Ideig ő is eljutott. Ő is ott volt Jézus közelében nagyon sokat. A kérdés az, hogy szeretnénk-e valóban Jézust követni. Vagy megmaradunk ilyen álszent, ilyen képmutató embernek, mint ez a Júdás volt. Mert sajnos előfordul az, hogy valaki megtanulja a jó válaszokat, tudja, hogy mit kell mondani ebben az egyházi közegben, tudja a betanult szöveget, de közben a szíve az egészen távol van az Úrtól, távol van Jézustól. Tudja osztani az észt másoknak, is megmondja, hogy mit kéne tenni, de közben nem Jézust követi, és álszentül csak a maga hasznát nézi. Isten óvjon bennünket ettől, hogy ilyennekké váljunk, és egészen őszintén vizsgáljuk meg, hogy mi van a mi szívünkben. Mert csak akkor lehet kigyógyulni ebből az állapotból, ha felismerjük, ha beismerjük ezt. Különben nem, különben megmaradunk az elszentségben, megmaradunk a képmutatóságban, és lehet, hogy magunkat is becsapjuk, és már magunkat is meggyőzzük, hogy mi rendben vagyunk. De Jézushoz lehet jönni még az álszentséggel, a képmutatóságunkkal is. Ő képes ezekből kigyógyítani bennünket. Képes új élettel megajándékozni. Akkor, ha mi őszinte szívvel megyünk hozzá. Ne rejtegessük tovább azt, amit rejtegettünk. Ne éljünk titkos életet. Ne takargassuk a bűnt, hanem hozzuk mindezt Jézus lábaihoz, hogy ő tisztíthasson meg minket. Két példa áll előttünk. Mária és Júdás. Melyik példát követjük? Hogyan jövünk ki az úrvacsorához? Jézus igazi követőjeként, aki kész mindent odaadni Jézusnak, vagy álszent képmutatóként, aki csak a maga hasznát nézi? Hogyan állunk meg az Úr színe előtt az úrvacsorakor? Aztán hogyan megyünk haza a templomból, hogyan éljük az életünket? Melyik példát követjük? Még nem késő Jézushoz menni, nem késő előtte leborulni, úgy, ahogy azt Mária is tette, hogy viszem oda mindenemet, és lerakom az ő lábaihoz. Na de miért van erre lehetőségünk? Hogyan képes Isten még a legnagyobb képmutatóságunkat is megbocsátani? Most érünk rá Jézusra, pontosabban Jézusnak arra a mondatára, hogy hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta. Mikor is játszódik ez a vacsora? Említettem, hogy 6 nappal a Páska előtt. És mi történik ezen a Páska ünnepen? Keresztre feszítik Jézust. Jézus ezen a vacsorán már a halálára készül. Tudja pontosan, hogy 6 nap múlva meghal. Mondja is, hogy Mária már az ő temetésére keni meg őt. Ugye, ha visszaemlékezünk a nagypéntek és húsvéti történetre, akkor eszünkbe jutott, hogy az ünnep miatt nem volt idő Jézus holttestét bekenni, és mire az asszonyok mentek volna már húsvét reggel, a holttest eltűnt, Jézus feltámadt. Most Mária jelképesen ezen a vacsorán előre bekeni Jézusnak a testét, és ezzel is előre mutat Jézusnak a halálára. Tehát Jézusnál ezt emelném ki fő üzenetként, hogy ő megy életét adni az emberért. És ezt már sokat hallhattuk, az Isten tiszteleten is rengetegszer, de okkal, hiszen ez a legfontosabb üzenet. És ez a legfontosabb kérdés a mai napon, az egész héten, az egész életünkben, hogy Jézus megváltó halála indít-e bennünket megtérésre, indít-e bennünket arra, hogy mint Mária, oda vigyük a mi egész életünket, szívünket az Úrnak. Jézus ezen a vacsorán arra készül, hogy majd 6 nap múlva megy és életét adja Máriáért, Mártáért, Lázárért, a tanítványokért, értem és minden itt ülőért. Azért halt meg, hogy az itt ülőknek is örök élete lehessen. Hisszük-e ezt? Oda megyünk-e emiatt hálával Jézushoz? Követjük-e őt? És ha ő az életét adta értünk, akkor mi cserébe odaadjuk-e a mi életünket neki? 2 út áll előttünk, Mária és Júdás útja. Az egyik az élet útja, a másik a halálé. Az egyik hálával megy oda Jézushoz, a másik meg megmaradt a képmutató hazug életben. Hogyan jövünk ki az Úr asztalához? A szívünket odaszánva, vagy képmutatóként? Még nem késő Jézushoz menni, aki képes bennünket megtisztítani minden gonoszságtól. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 823. dicséretünk 3., 4. és 5. versét. A 823. dicséretünk 3. verse így kezdődik. Jézus hív, hogy őt imádjad. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Valóban ez a mi szívünk kérése, Úr Jézus, hogy hadd lehessünk néked élő, engedelmes gyermekeid. Köszönjük, hogy te ezt lehetővé tetted. Köszönjük, hogy te az életedet adtad értünk, hogy nem sajnáltad azt, és vállaltál minden szenvedést, ami rád várt. Köszönjük, hogy így kínálod az örök életet nekünk is. Köszönjük, hogy te kész vagy minket megtisztítani minden képmutatóságunkból, álszentségünkből. Bocsásd meg, amikor csak szájjal vallunk téged, Úrnak, de közben az életünk tele van hazugsággal, és egészen mást mutat. Bocsásd meg, ha hazugok vagyunk. Bocsásd meg, amikor megbántjuk a másikat. Kérünk, Úr Jézus, tisztíts meg minket minden gonoszságból. És kérünk, te készítsd a mi szívünket az Úr vacsorára is. Add, hogy tényleg úgy tudjunk megállni te előtted, mint akik hálával jönnek, és igazi bűnbánattal. Kérünk, Úr Jézus, a betegekért, te légy az ő gyógyítójuk, testileg és lelkileg egyaránt. Kérünk, Úr Jézus, a gyászoló családokért, te látod az ő fájdalmukat, a veszteséget, amit átéltek. Kérünk, hogy te vigasztald őket, te adj nekik a szívükbe békességet. És kérünk, Úr Jézus, a gyülekezetünkért, a tanévkezdésért, a hittanoktatásért, a sok gyermekért, aki hallhatja majd a te szavadat, igédet, te munkálkodj az ő szívükben is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Gábor Dániel Mihály teológiai hallgató igehirdetési szolgálatát. Urunk áldását kérjük az ő további életére, felkészülésére, szolgálataira. Hirdetem, hogy most az istentiszteletünk folytatásaképpen úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Augusztus utolsó vasárnapja van, és ilyenkor az új kenyérért való hálaadás alkalma is az úrvacsora vételünk. Hálát adhatunk azért, hogy ebben az évben is megadta a mi Urunk a termést, van kenyerünk, ami az asztalra kerülhet, és a két sákramentumi jegy, a kenyér és a bor biztosítva van számunkra, így szoktunk hálát adni a nyár végén az új kenyérért, ősszel pedig az új borért. Aki úgy érzi, hogy lélekben felkészült arra, hogy bűneit letéve az Úr asztalához járuljon, és Isten bűnbocsátó kegyelmét magához vegye, szeretettel hívjuk az Úr asztalához. Hirdetem alkalmainkat, kedden 8:45-től lesz ima óránk, 9 órától gyülekezeti bibliaóránk, csütörtök este 7 órakor újra indítjuk az énekkari próbákat, tehát csütörtök este 7 órától, és Isten segítse a kórusunkat is arra, hogy alkalomról alkalomra majd szolgálhasson. Azokat is szeretettel bátorítjuk, akik eddig nem voltak énekarosok, de szívesen énekelnének és bekapcsolódnának, hogy jöjjenek bátran csütörtök este 7 órára. Pénteken délután 5 órakor és 6 órakor lesz ifjúsági biblióra a két ifjúsági csoportnak, és 8 órakor pedig a férfi kör számára lesz biblióra. Itt szeretném megköszönni a mögöttünk álló 2 nap ifjúsági napok, ifis napok alkalmait, mindazoknak a segítségét, akik ebben közreműködtek és hozzásegítettek, hogy ez a lelki együttlét megvalósulhasson, vásárlással, főzéssel, a lelki alkalmak megtartásával, vagy természetben, vagy pénzbeli adományokkal. Isten áldja meg mindnyájunk életét, és adja meg, hogy az ifjak is már oda tudják szentelni életüket az Úrnak. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, szeptember 3-án tanévnyitó családi istentisztelet lesz, ahova szeretettel hívjuk a gyermekeket és a szülőket is. Erre az alkalomra hívjuk megbeszélésre azokat a 7. osztályos fiatalokat is, akik szeretnének beiratkozni konfirmációi előkészítőre. Az előkészítő időpontját az istentisztelet után egyeztetjük majd. Ugyancsak jövő vasárnap délután 4 órakor lesz szolgálói imaközösség, majd pedig azoknak egy megbeszélés, akik a gyermek istentiszteleteken szolgálnak. Mához 2 hétre, vagyis szeptember 10-én a szokásos őszi gyülekezeti csendes napra kerül sor. Ezen az alkalmon igehirdetéssel szolgál Szabó István, Budapest József Attila lakótelepi missziói lelkipásztor, a gyülekezetünk főgondnokának a fia, és a csendes nap témája a misszió fontossága napjainkban. A csendes napra azért kérjük az előzetes jelentkezést, hogy az ebédet meg tudjuk szervezni, hogy tudjuk, hogy milyen létszámra számíthatunk. Lehet jelentkezni akár online, akár személyesen Papzitánál. A jelentkezési link a honlapunkon is megtalálható. És hirdetem azt is, hogy 3 hét múlva, de nem vasárnap, hanem előtte levő szombaton, tehát szeptember 16-án, több egyeztetés után végül ez a dátum lett, gyülekezeti délutánt szeretnénk tartani, délután 3 órától a gyülekezeti ház udvarán. Ennek a programjáról levelet küldünk a nap folyamán a gyülekezeti levelező listára. Egy kötetlen együttlét lesz, ahol játékos közösségépítés, természetesen lelki alkalom áhítat is lesz, és a közös étkezésekre is lesz lehetőség, gyümölcsel, süteménnyel lehet hozzájárulni, és egyik gyülekezeti tagunk pedig felajánlotta, hogy kürtős kalács készítésével is szívesen segíti ezt az alkalmat. És hogyha valakinek van otthon kürtős kalács készítéséhez levő ilyen formája, sütőformája, azt köszönettel veszük, hogy gyorsabban és több személynek tudjunk ilyen kalácsot is készíteni. Tehát ez lesz szeptember 16-án, és ennek a végén pedig egy vetített képes beszámoló lesz arról, ahogy a gyülekezetünk egy csoportja Erdélyben kirándult, egy kiránduló héten vehetett részt. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Tóth Sándorné Bokor Margit 80 évet élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Ugyancsak keresztény részvétel hirdetem, hogy Tóth Jánosné Kovács Katalin gyülekezetünk volt presbitere, hosszú türelemmel viselt betegség után 84 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének, a temetésének időpontját még nem tudjuk. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családok hozzátartozóinak. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most a következő énekkel már az úrvacsorára fogunk készülni. Szeretettel kérjük azokat is, akik nem úrvacsoráznak, hogy maradjanak itt a templomban, de akiknek menniük kell, azokat természetesen elengedjük. Ezért most fennállva fogadjuk az áldást, majd pedig az úrvacsorára készülő éneket fogjuk énekelni. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.